A serdülőkor hitében előfordulhat az is, hogy a gyerek utat keres, keresi a saját személyes hitét, még akár azt is kipróbálja, hogy milyen nem hinni. Ezekről beszélgettünk 2 héttel ezelőtt a Kamassarok című műsorunkban. Most ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat.
Rubovszkiné Budó Mária
és Lukovics Milán.
Az elmúlt alkalommal is egészen röviden sikerült arról beszélni, hogy ha a kamasznak valamilyen érzelme nem kötődik bármihez az életben, és ilyen a hit is, ha az Isten hitében nincs semmi érzelmi kötődés, vagy valami élmény, akkor nem nagyon lehet neki elmagyarázni, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy kell, hogy valamit átéljen. Tudnál esetleg arra példát mondani, hogy hogyan legyen élményszerű, életszerű a hit, vagy hogyan lehet ezt felnőttként képviselni, vagy te, mint pap, hogy éled ezt meg, hogy miképpen válik életszerűvé az, amit mondjuk szóban is el tudsz mondani, de ami biztosan tudjuk, hogy egy serdülő számára kevés.
Én nagyon sok időt töltöttem gyerekekkel akkor, amikor főállásban gimnáziumi tanárként működtem egyházi iskolában. Akkor is úgy összeszámolgattam, hogy volt olyan év, amelyben 50 éjszakát töltöttem így diákcsoporttal, ilyen vagy olyan bármilyen programom. Tehát, hogy valamiképpen az, hogy élünk együtt a gyerekekkel, a fiatalokkal. Na most ebben mi történik? Először is vannak bizonyos kifejezett olyan megnyilvánulások, amelyek a hithez kötődnek, egy reggeli imádság, esti imádság, egy szentírási szakasz, egy szentmise, ami a gyerek számára abban élményszerű, hogy más, mint amit megszokott. Hogy máshol, más közegben. Ugye most beszélhetünk itt iskoláról, cserkészetről, regnumról, sok mindenről, de végül is a gyerek számára az egy újszerű tapasztalat a serdülő korának mondjuk az elején, hogy kicsit ilyen korosztályos közösséggel valami fajta megnyilvánulás, ami a hithez kötődik. Ott fedezi föl sok esetben a gyerek azt, hogy ez neki szól. Tehát egy gyerek, alsó tagozat, óvoda, vagy erre a korosztályra gondolok, hát nyilván az az élménye, hogy a misén, a prédikációból ő nem ért egy szót se. És valahogy a serdülőkor az az időszak, amikor rádöbben arra, hogy jé, hát erre végig is oda szabad figyelni, itt nekem szól valami. Na most együtt kell imádkozni a gyerekekkel, vagy értük is természetesen. Ez aztán szül beszélgetési lehetőségeket. A gyereknek sok mindennel van gondja, vagy sok mindennel küzd, ami a hithez kötődik. Maga az a kérdés is, hogy hát van-e Isten, persze. De hát ennek a világnézeti vetületei, amiről beszélgetni érdemes. Aztán utána ennek ez az életszerű megnyilvánulás. Miért így vagy úgy élünk? Tehát azt, hogy valahogy időt töltünk, és ott akár egészen emberi konfliktus helyzeteket megvitatunk, vagy megvívjuk ezeket a vitásszituációkat, ezek nyilván családban is, meg hát ezekben a közegekben is nagyon-nagyon fontos. Aztán a következő, hogy az egyház is egy kérdés a gyerek számára. Mi ez? Kell-e? Mi a részem ebben? Na most az, amikor egy ilyen katolikus közösségnek a tagjaként, én nagyon fontosnak tartom, piarista diák voltam, ez volt a piarista hagyomány, hogy egy nyári táborozás, hogy egy egyheti nyári tábor az egy tanév nevelő erejével ér föl. És ezt én is így gondolom, meg hát én azért töltöttem így nagyon sok időt a gyerekekkel. Tehát ugye az óriási benyomás a gyereknek, hogy együtt vagyunk, nehéz helyzetbe kerülünk, mert megázunk, eltévedünk, bezárabolt, és hogy emberek segítenek rajtunk, és ez mondjuk azért sokszor kötődik, vagy kötődhet egyházi kapcsolatokhoz, mert bekopogunk egy plébániára, vagy valamilyen egyházi intézményben van szállásunk, tehát az, hogy erről az oldalról érik a gyereket pozitív benyomások, az szerintem nagyon megerősítő.
Említetted, hogy sok élményed volt diákokkal 50 éjszaka egy évben. De valahogy, most ha nem arról az oldaláról nézem, hogy ezt te velük voltál, hanem arról az oldaláról, hogy melyik élmény volt a diákok számára egészen különleges, vagy állandóan felemlegetett, akkor valahogy nekem mindig a római biciklitúra jut eszembe. És én 2-szer voltam veled ilyen római biciklitúrán, és mindkét diákcsoport, akikkel akkor voltunk, egész egyszerűen, hát hihetetlen hosszú távon emlegetik persze, nem csak a történeteket, mert most itt számunkra nem ez a lényeges, hogy jó sztorik születnek egy 21 napos vagy 14 napos biciklitúrán, hanem hogy nem tudom, hogy egyetértesz-e vele, hogy a hitükben ez egy nagyon különleges állomás lehet az, hogy eltöltenek ilyen hosszan együtt időt, úgyhogy tulajdonképpen szent helyekre zarándokolnak, és számtalanszor ezeken az alkalmakon felismerül az a kérdés, hogy hát szent mise, hogy hány szent mise legyen, sok szent mise, vagy kevés, és hogy mi annak a, nem tudom, megpecsételő ereje, hogy szent misék végig vannak az úton. Én valahogy azt érzem, hogy ez a típusú zarándoklat, amit te nagyon sokat csináltál, hogy ez egy nagyon megerősítő, hit megerősítő műfaj, hogy erről te mit gondolsz, hogy ez valóban egy kicsit kiemelkedő a többi egyéb ilyen túra és diákkal együtt eltöltött alkalomon túl, vagy pedig te hogy látod ezt?
Nyilván nekem is életre szóló élmény volt a saját diákkoromból, Jelenics tanár úrral, a Piarista gimnáziumból. Azt a modellt vagy mintát vittem tovább, vagy fejlesztettem nyilván egy kicsit a magam ízlésének megfelelően. Na most mindenki nem biciklizhet el Rómába vagy Assisibe diákkorában, tehát hogy más hasonló tapasztalatok is ezért fontosak lehetnek. Egy ilyen úton én sose erőltettem azt például, hogy minden nap legyen szent mise. Tehát néha kevesebb több. Nyilván emblematikus helyeken, vasárnapokon, tehát hogy a 3 hét alatt biztos, hogy volt jóval több szent mise, mint amennyire egy gyerek elmegy. Én valahogy úgy érzem, hogy ebben is múlik az idő, tehát mondjuk még egy pár évtizeddel ezelőtt egy ilyen katolikus iskolás diákcsoport számára az jelentett pluszt, hogyha minden nap volt mise, és akkor valahogy ráéreztek arra, hogy hát ebben úgy egy kicsit úgy megfüröttünk, vagy hogy ez úgy hatott ránk. De manapság azért átlagosan, ha 3 naponta van szent mise, az is annyit jelent a gyereknek, mint régen a mindennapos, csak mondjuk könnyebben elvetjük a súlykot, vagy már úgy érzi a gyerek, hogy már ez erőltetett, már túl sok. Szóval valahogy én a kerékpártúrát egyébként, mint műfajt, tényleg jónak tartom, de hát mondjuk más szabad idős vagy természetközeli tevékenységet, mert nagyon jól adagolja, vagy a gyerek életkorának megfelelően a mozgást, a közösségi élményt, illetve a kultúrát, vagy éppenséggel a lelkiséget. És azért, amiről előbb nem beszéltem, az, hogy a kultúra. Tehát azért az is közvetít valamit, tehát az, hogy gyerekekkel együtt eljutni szép helyekre, azokat megnézni, mindenféle módon igyekeztünk, akár ugye ezeken az Assisi római biciklitúrákon is, hogy a gyerekek is önmaguk fedezzenek föl bizonyos városokat, legalább részben. Ennek is van hatása a gyerekre. De egyébként tényleg úgy érzem, hogy egy Assisibe vagy Rómába vezető kerékpártúra nem kell zarándoklatnak nevezni. Tehát, hogy én valahogy ezt tanultam a saját diákkoromban, hogy nem kell feltétlenül túlzottan szavakba önteni vagy verbalizálni azt, hogy mindennek köze van a hitünkhöz. Nem kell ezt minduntalan magyarázni, hanem egyszerűen csak csinálni kell együtt a gyerekekkel, figyelni arra, hogy éppen az a csoport az körülbelül mit tud úgy magába befogadni, azt adagolni, esetleg néha picit többet, és az hat rájuk. Nyilván persze nem vonatkoztatható el ez sem a megelőző együtt töltött éveiktől, tehát hogy ott a milyen légkör alakul ki egy diákcsoportban. Megérettek-e arra, hogy egy ekkora koncentrált, mondhatnám azt is, hogy terepen oktatott tantárgyat vagy kurzust így befogadjanak. Tehát semmi nem áll önmagában. Én azt gondolom, hogy módszerek nem üdvözítenek, hanem az élet egy szerves egység, tehát hogy abban kell tényleg folyamatosan mindig élnie a pedagógusnak a hitét, figyelni a gyerekekre, és akkor persze kijöhetnek abból szép dolgok. Hogyha most nincsenek meg valaminek az előzményei, és akkor hiszünk egy módszerben, hogy akkor na most, akkor ezt itt végrehajtjuk ezeken a gyerekeken, és akkor majd ebből milyen hatás fog kisülni, hát azt úgy gondolom, hogy ez nem, attól nem várhatunk olyan sokat. Amit egy pedagógusnak vagy szülőnek, ami ideje van a gyerekkel együtt, tehát azt becsülje meg, és abban hát éljen önazonosan, élje a hitét, azt, ami számára fontos az életben, és akkor abból a gyerek valamit meg fog érteni. Tehát egy barátom írt egy könyvet, vagy hát többet is, de az egyikbe ezt írja, hogy az a gyerek, amelyik az apját mindig könyvvel a kezében látja, az meg szeret olvasni, az a gyerek, amelyik pedig az apját folyamatosan fúrni, faragni, barkácsolni, javítani, látja műhelyben dolgozni, az meg maga meg fog szeretni szerelni, ügyeskező lesz, és mindent megjavít maga körül. Hát valahogy ez a pedagógusra is igaz, vagy legyen a szülő, vagy nevelő egyaránt.
Most egy rövid bejátszás fog következni, aminek részben az is apropója, hogy egy olyan osztályfőnököt kérdeztem a diákjaival, végzős diákjaival kapcsolatban, aki nagyon sok energiát szánt arra, hogy a gyerekeknek a hitéletével most így végzős korukban foglalkozzon. Tehát részben személyes beszélgetésekben, részben az óráik látogatásával is nagyon igyekezett még egy ilyen utolsó segítséget nyújtani azzal, hogy egy picit körüljárta azt a kérdést, hogy mennyire sikerült a hitet megőrizned, mennyire tartott fontosnak. És most az ő vele való beszélgetés fog következni.
Előtte rövid zene a Tankcsapdától, az Örökké tart című szám.
Gyere, mondd el, mi a baj, bébé, figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Gyere, ne félj tőlem, én nem verlek át. Ha belekezdtél, hát folytasd tovább. Ha akarod, suttoghatsz, nekem az is elég, hogy halljam. És én majd ott leszek is, segítek, ha baj van. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Aztán mennek hirtelen, és néha elvisznek magukkal arra az útra, ahol az érzelmek laknak, nem az értelem. Gyere, ne félj tőlem, én jól tudom, mi bán. Néha mindenki elkövet néhány hibát, de ha magadban nézel és azt látod, hogy a szíved tiszta, akkor jó az út, ami jársz, és többé ne is fordulj vissza. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élnek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tart. Hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Gyere, mondd el, mi a baj, bébé, figyelek rám. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apám. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Az élet súlya, a világ gondja.
Pillig-lég Gellai Katával beszélgetünk, és a témánk az a fiatalok hite tulajdonképpen. Kata, te most egy végzős osztálynak vagy az osztályfőnöke,
és nagyon kíváncsi vagyok, mert sokat beszélgetsz a fiatalokkal, kicsit ilyen különleges osztályfőnök vagy, aki leül teázni egyesével a gyerekekkel, vagy külön odafigyelsz egy picit arra, hogy ők mihez hogy viszonyulnak. Te hogy látod, hogy jellemzően egy 17-18, akár már 19 éves fiatal számára milyen hitbeli kérdések vetődnek fel?
Ezen nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt egy évben, és arra jutottam, hogy leginkább amivel gondjuk van, az az egyház, illetve azok az elvárások, meg hát kicsit úgy érzik, hogy követelmények, amiket az egyház támaszt velük szemben. Kényelmetlennek érzik, próbálják kiválasztani azt, amivel egyetértenek, amivel nem értenek egyet, de leginkább hát így az egyház tökéletlenségei az, ami így őket távolítja talán a vallásuk gyakorlásától.
És hogyha konkrétan megnézzük, hogy mik ezek, amikre mondjuk kimondja egy fiatal, hogy hát ezzel én nem tudok egyetérteni, akkor 10 parancsolatbeli dolgokra kell gondolni, vagy arra mondjuk, hogy tisztaság a házasságig, házasság után hűség, vagy hogy milyen jellegű tapasztalataid vannak, hogy mik azok a konkrét dolgok, amire azt mondja, hogy én ezt nem tudom elfogadni, vagy mondjuk a pápa maga, szóval ilyeneket is szoktunk néha hallani.
Hát egyébként a pápáról konkrétan nem hallottam, de akár a tisztaság, akár a vasárnapi misére járás, tehát ilyen szerintem eléggé széles skálán mozog az, ami vállalható, meg az, ami nem vállalható a számukra. Úgyhogy a kötöttségeket én úgy érzékelem, hogy nagyon nehezen viselik. És azért ez valamilyen szinten nyilván egy elköteleződés benne is van a szóban.
És hogy tapasztalod, hogy ez konfliktust jelent a családjaikban, vagy hogy általában a szülő ezt el tudja fogadni, és hát tulajdonképpen együtt gondolkodnak így?
Nagyon változó, attól is függ, hogy a családi háttér milyen. Ahol mondjuk nagyon erős a kötődés a valláshoz, a katolicizmushoz, a katolikussághoz, ott ez jelent konfliktust, nem is kicsit talán. Nyilván, ahol nem, ott ez szerintem talán nem is téma.
Láttál esetleg jó megoldást, hogy a szülő hogy kezeli a számára fontos értéket, ami ugye a hit, amikor látja, hogy a gyermeke egy picit elfordult tőle, nem tartja fontosnak, jelentéktelennek látja?
De erről beszélgettem szülőkkel is egyébként. A szülők közül kevesebben fordulnak ezzel a kérdéssel hozzám, de beszélgettünk erről, és én ezt most az őszi lelki gyakorlatunkon tanultam, én magam is most kezdtem el alkalmazni, meg a gyerekeknek is ezt mondom, egyébként Milán atyától tanultuk, hogy úgy kezdjük a mondatot, hogy megértem, hogy. Én ezt a szülőknek is elmondtam, hogy próbáljon meg nem, mert én is hajlamos vagyok így csípőből mondani a magamét és igazságot osztani, de hogy nagyon számomra nehéz és kihívás, hogyha valami olyasmit mond akár hitbeli dolgokban is egy gyerek, akár a saját gyerekem, amivel nem értek egyet, akkor úgy kezdem, hogy megértem, hogy mit érzel, mit gondolsz, és a többi, és hogy egész más tónust üt meg a gyerek, hát van, hogy sikerül, van, hogy nem, de mondjuk erre jutottunk, tehát olyan így szülők részéről olyan nagyon sok tapasztalatom nincsen, de beszéltünk ilyesmiről, és akkor hát leginkább ilyen kölcsönös tapasztalat megosztás, meg vélemény megosztás az, ami történt, és én arra megpróbáltam rábírni őket, hogy egy picit a megértés irányába mozduljunk el, hogy nehogy az legyen, hogy talán annyira eltávolodunk, hogy már nincs visszaút.
Ugye érdekes az, hogy egy egyházi iskolában alakulhat ki ugyanilyen eltávolodás a hittől, ez ugyanúgy megtörténhet egy nem egyházi iskolában is. Én tudom, hogy te egyházi iskolába jártál, és esetleg a személyes tapasztalatodat el tudnád-e mondani, hogy te hogy élted meg, hogy ami itt a te egyházi iskoládban mondjuk érték volt, vagy amit akkor nagyon akartak neked átadni, azt később te hogyan bántál vele, vagy elfordultál, eltávolodtál tőle, vagy pedig neked ez egy ilyen kincs volt, amit mindig vittél magaddal?
Bárcsak azt mondanám, hogy a töretlen volt a lelkesedés, de hogy valahogy szerintem, vagy én úgy érzem legalábbis, hogy nekem, amikor innen kikerültem, és egyetemre kerültem, akkor egyfelől megtartó erő volt, hogy a barátaimnak jelentős része szintén ugyanabból az iskolából érkezett, ahonnan én. Tehát, hogy végül is ugyanazt a közeget, meg közösséget vittük tovább, aki meg hozzánk így becsatlakozott, azok is szintén egyházi iskolából érkeztek. Tehát, hogy egy ilyen eléggé homogén társaságunk volt, úgyhogy ilyen szempontból ez megtartó erő volt. Ugyanakkor az, amit itt felvázoltam, hogy az egyháznak a tökéletlenségei az, amit a gyerekek nehezebben tolerálnak, ez számomra is nehézség volt. Tehát az, hogy valahogy az az igazságérzetemet bántotta, hogy tudom valakiről, hogy mondjuk szabad idejében ezt vagy azt csinálja, és akkor közben a templomban ő az első sorban ül, ott imádkozik, és a fő vallásos, és közben meg tudom, hogy mondjuk nem okvetlenül példaértékű az élete. Tehát ez mondjuk az igazságérzetemet bántott, és ez egy picit távolított, amikor az ember ezzel így fiatal felnőttként nem nagyon tud mit kezdeni, hogy óhatatlanul is magát másokhoz méri, és akkor az én vallásosságom a 20. sorra elég, de az övé az elsőre, de közben tudom, hogy nem. Valahogy így tudnám elmondani, hogy volt távolodás, és szerencsére volt visszatérés is, és most azt érzem, hogy ilyen napi szintű öröm mondjuk a kápolnának a közelsége.
És arra vissza tudsz emlékezni, hogy mi az, ami esetleg megfordított, vagy melyik volt az a korszak, amikor úgy érezted, hogy ez neked fontos személyesen, és ez nem csak egy tradíció, amit örököltél, vagy egy hagyomány, vagy egy megszokás?
Azt hiszem, a gyerekeim születése. Főleg a gyerekeimnek az a korszaka, amikor nem az, hogy hurcolom magammal a babakocsiba, meg még beszélni se tud, és nem kell neki megmagyaráznom, hanem amikor elkezdtek kérdéseket föltenni, amikor érvelnem kell, meg kell mondanom, a saját életemmel kell példát mutatnom arra, hogy miért megyünk misére, hogy hogyan éljük meg a mindennapokat, az imádságot, és a többi, hogy leginkább ez talán. És egyébként érdekes módon az újabb fordulat, csak a további ilyen erősödés, az pont az, hogy itt osztályom lett. Tehát ez így összekapcsolódik, hogy amikor valahogy az ember így nem is reflektorfénybe, de valahogy amikor így figyelembe tűr rá, vagy így érzi, hogy várnak tőle valamit, akkor fordul jobban oda.
Végül pedig egy olyat szeretnék kérdezni, hogy nyilván láttál, azt említetted, hogy sokat számít, hogyha kicsit azonosulunk a diáknak az érzésvilágával, és nem pedig teljesen elutasítjuk. Ugye az a mondat, hogy úgy kezdjük, hogy megértem, hogy ez nyilván arra segít rá, hogy egy kicsit a hangulatot megőrizzük, vagy ne vágjuk el a szálakat a gyermekünk felé, vagy a környezetünk fiataljai felé, attól függ, hogy valaki itt a tanár, pedagógus vagy pusztán szülő egy kamaszokkal teli családban. Esetleg arra láttál-e példát, hogy mi az, ami bevonzotta egy gyerekben mondjuk, vagy mi az, ami a hit felé vonzotta egy, mert tudom, hogy nagyon komoly munkád volt abban, hogy gitáros miséitek voltak, tehát, hogy nem csak úgy odaestél, hanem ebbe te energiát is tettél, hogy mondjuk milyen legyen a liturgia. Hogy volt-e olyan élményed, hogy azt láttad, hogy ez ennek vagy annak a gyereknek ez számít, hogy esetleg apróság, de a hit felé viszi.
Mindenképpen a zenét én egy fontos eszköznek látom erre egyébként. A másik, ami szerintem nagyon lényeges, vagy legalábbis az összes lelki gyakorlatunkból azt szűrtem le, hogy a leginkább az érintette meg őket, meg azt szólította meg, amikor a saját kérdéseikre kaptak választ. Tehát amikor ők kérdezhettek, amikor személyes figyelemmel fordult feléjük az ember, hogy akár kötetlenül leültünk egy fa alá beszélgetni, és akkor jöttek elő a nagy kérdésekkel, vagy volt, hogy olyan társas játékot játszottunk, amilyen hitbeli kérdésekre irányult, és akkor nagyon sok érdekes dolog, meg fontos dolog előkerült, tehát leginkább szerintem a személyesség, az, amikor figyelmet tapasztalnak a másik ember részéről, tehát hogy azt érzi az ember, hogy nem biztos, hogy tudják, hogy most mennyi energia megy arra, hogy meghallgatja az ember őket, de közben meg azt tapasztalom, hogy mégis csak leesik, tehát hogy valahol, és hogy azt érzik, hogy akkor ők is meghallgatnak másokat, tehát hogy lehet, hogy ez így ilyen szép láncolatot indít el, és ami nagyon fontos szerintem, és ez nem is okvetlenül az iskolában tapasztalom, hanem iskolán kívül, a családomban is, meg az osztályomban is egyébként van rá példa, hogy a hittanos közösség. Tehát, hogy annak a megtartó ereje. Tehát, hogy minden héten ott kell lenni a hittanórán, mert ott nagy dolgok hangzanak el, hogy ott úgy beszél az atya, hogy beszippantja a fiatalokat, hogy olyan programok vannak, akármilyenek, lézerharctól elkezdve, hogy ott muszáj megjelenni, és valahogy akkor így a keresztény életben is részt venni. Tehát én ezt a személyességet, meg a közösségnek a hatását emelném ki talán.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Volt esetleg valami, amit közben nem mondtál el, de szívesen elmondanád végül, vagy zárszóként?
Leginkább talán az amit mindig hangoztatok, és amit remélem, hogy meghallanak, hogy ne becsüljük alá a fiatalokat, és hogy a fiatalok ne hagyják, hogy őket alábecsüljék. Soha. Semmilyen körülmények között.
Ezután a végző után már csak az maradt, hogy elköszönjünk. 2 hét múlva találkozunk a mikrofonnál.
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán voltak. Várjuk Önöket 2 hét múlva.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.